Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, és aztán maradjunk is egy jó darabig ülve. Énekeljük a 25. Zsoltár második versét. 25. Zsoltárunk második versét: Utaid, Uram, mutasd meg! Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk így. Dicsőíteni és magasztalni jöttünk szent színed elé, világteremtő és világkormányzó Isten, nekünk a Jézusért szerető mennyei édesatyánk. Jöttünk megköszönni minden jót, ajándékot és áldást, ami atyai kezedből szállt reánk. És jöttünk hitben élve, alázattal elfogadni azt is, ami fáj, ami megpróbál, amit elvettél tőlünk, és lezártál. Ígéd és lelked által tegyél bennünket gyülekezetté, akik tudunk együtt sírni a gyászoló sírókkal, és tudunk örülni az örvendezőkkel. Pünkösdi szent lelkedet áraszt ki közöttünk, hogy legyen az vigasztaló a veszteseknek, Jézushoz vezető a keresőknek, és erőforrás a már hitben élőknek. Add szent ígédet nekünk, hiszen a te beszéded élő és ható, és a te beszéded a világon egészen rendkívüli módon megelevenítő szó. Szólj, Urunk, és segíts hallani, segíts érteni és befogadni azt, amit mondasz nekünk. Köszönjük, hogy meghallgattál, áldott legyél érette. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 16. részéből. Először felolvasom a 16. rész első 6 versét, majd ugyanennek a résznek az utolsó 2 versét, a 32. és a 33. verseket. Jézus mondja, ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket. Sőt, jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljön az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mert veletek voltam. Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki sem kérdezi tőlem közületek, hogy hová mégy. Hanem mivel, hogy ezeket beszéltem néktek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket. Ímé eljön az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok. De nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Kedves testvérek, Jézus a kereszt halálára készülve mondja el a búcsú beszédét, amiből felolvastam ezt a néhány igeverset, Isten tiszteletünk alap igéjét. Maga a búcsú beszéd az jelentősen hosszabb ennél, mert János evangéliumának 3 teljes részét több mint 90 bibliai igeverset jelent. Ezt a búcsú beszédet Jézus kimondottan az övéinek mondta, a tanítványainak mondta, tőlük búcsúzott el. Őket egyúttal fölkészítette arra, ami előttük van, amikor már Jézus nem lesz közöttük tesz szerint, nem látják. Előre fölkészítette az eljövendőre. Ebben a búcsú beszédében fölkészítette őket azokra a feladatokra, szolgálatokra, amiket majd végezniük kell a világban. Akkor indulnak ki a világba, hogy vigyék az evangéliumot. Azt, hogy Isten szereti az embert, ennyi az evangélium, Isten szeret téged. Jézus fölkészíti az öveit, hogy induljanak el, de egyúttal arra is fölkészíti őket, hogy mi fogja várni őket a világban. Ha bemennek a világba az emberek közé, és elkezdik mondani az örömhírt, hogy Isten szeret, hogy mi vár rájuk. Kedves testvérek, nagyon súlyos és fontos dolgokat mondott Jézus akkor ott a tanítványainak, és jó erre nekünk odafigyelni, mert tulajdonképpen semmi nem változott ám meg. Nem változott meg a tanítványok feladata ebben a világban. Nem változott meg a gyülekezet feladata ebben a világban. Nem változott meg a hívő ember, aki magát hívő embernek vallja. Nem változott meg a feladata. És a világ sem változott meg. Jó értelemben semmiképpen nem. Ahova kiküldi Jézus folyamatosan a gyülekezetet, az övéit, minket is. Így kezdte Jézus ezt a 91 néhány versből álló három fejezetet. Ezzel a mondattal, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ez volt az első mondat. És a három rész legutolsó versében, amit felolvastam, ezt mondta, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz. De bízzatok! Én meggyőztem a világot. Az eredeti szöveg szerint én legyőztem a világot. Testvérek, Jézusnak ez a végső kijelentése azt a nagy üzenetet hordozza, hogy ez a világ, amiben mi is élünk, ez a világ, amely minden szörnyűségnek a foglalata. Ez a világ, amely teljes súlyával ránehezedik az ember szívére, lelkére, gondolataiba, egész valójára. Ez a világ legyőzhetett Jézus által. Bízzatok, én meggyőztem a világot. Látszik szerintetek a világon, hogy Jézus legyőzte? Látszik ez, hogy Jézus meggyőzte a világot? Nem pont az ellenkezője látszik. Ijesztő módon látszik. Félelmetes módon látszik. Nem a pénz, annak szerelme, imádata, hatalma győzte meg a világot? Nem ismeretlen, sötét erők győzik le a világot? Nem az önzés, a vakság, a butaság, a gyűlölet? Nem a hitetlenség győzte le a világot? Hogy mondhat ilyet Jézus? Bízzatok, én meggyőztem a világot. Tény, hogy Jézus ezt mondta, és tény, hogy ezt nem látjuk. Sőt, tény, hogy nem így látjuk a világot, mint amelyet Jézus legyőzött. Hogyan értsük hát akkor, amit Jézus mond? És hogyan hihetjük egyáltalán azt, amit Jézus mond? Akkor, amikor ebben a mondatában tulajdonképpen Jézus bejelenti a győzelmét, a diadalát, bízzatok, én meggyőztem a világot. Kedves testvérek, arra figyeljünk ezen az Isten tiszteleten először, hogy mit is ért Jézus a világ alatt, mikor ezt kimondja. Mit is ért alatta? Az olvasott ige szakaszban három megfogalmazását, körülírását adja Jézus a világnak. Beszél a világról aszerint, hogy a világ hogyan viszonyul ő hozzá. Tudnilik Jézushoz. Ez lesz az első. Hogyan viszonyul a világ Jézushoz? Először előre beszél Jézus. Aztán arról, hogy hogyan viszonyul a világ Jézus népéhez, hozzátok, meg hozzám. A keresztény emberekhez, a gyülekezethez, a hívő emberekhez. Hogyan viszonyul hozzá? És harmadszor beszél Jézus a világ erejéről és hatalmáról a mi életünkben, a tanítványai életében. Amikor elbúcsúzott Jézus a tanítványaitól, ezzel együtt egy olyan világtól is elbúcsúzott, amelyik világ őt, Jézust sem nem kívánja, sem nem tűri el. Ez az első üzenet. A világ, azt mondja Jézus, olyan, hogy őt sem nem kívánja, sem nem tűri el. Ti úgy látjátok, hogy eltűri a világ Jézust? Jézus azt mondja, nem kívánnak engem, és el se tűrnek engem. Jól ismerte Jézus, és jól ismeri ezt a világot. És ez a diagnózisa. A világ nem tud, és nem is akar tudni én rólam. 7,5 milliárd ember jár ezen a világon. Ki akar tudni Jézusról ezek közül? Ki kívánja megismerni? Képes volt arra is a világ, hogy megfeszítse őt. És ma is képes rá. És ma is képes rá. És újra képes rá, hogy újra megfeszítse őt. Azt remélte a világ, hogyha megöli Jézust keresztre feszítve, kiiktatja a mindennapokból, akkor kiiktatja az emberek gondolkodásából, világlátásából, erkölcséből, a házasság képletéből, kiiktatja mindenből, törli. Törli. Testvérek, a világ az, amely Jézust sem nem kívánja, sem nem tűri el. Ma sem. Ennek a világnak minden aljassága és alávalósága, ami csak történik, és ami csak az idők végéig történni fog a világon, Krisztus keresztfára vitelében éri el a csúcspontját. Mert éppen ott, a keresztfán következik be a nagy leleplezés. Az, hogy ilyen a világ. Az a világ, amelyik meg tudja tenni azt, ami nagy pénteken történik, az a világ mindenre képes. Erről a világról mondja Jézus, mégis az övéinek bízzatok. Én ezt a világot meggyőztem. Ez a világ ma is mindenre kész és képes. Alapvetően két nagy vágy hajtja a világot. Az egyik, hogy olyanna akar lenni, mint az Isten. Meg akar istenülni az ember. A paradicsomba való első elbukás is ezen a vonalon történik. Olyanok lesztek, mint az Isten. Igen, istenkedik, Istent játszik az ember. Szeretne teremteni például embert, például férfiből nőt, nőből férfit, mint egy Isten. Teremteni. Isten helyére lépve világot akar kormányozni, az egész világot. Hatalmat akar fölötte. Jézus mégis azt mondja, én meggyőztem ezt a világot. Bízzatok, bízzatok. Továbbra is azt mondom, hogy bár Jézus ezt állítja, a világon a legkevésbé sem látszik a szemünk előtt, hogy ez egy Jézus szeretete által legyőzött világ lenne. Miért mondja akkor Jézus? Hogy higgyem? Most, kedves testvérek, a második, amit Jézus a világról mond, az az, hogy nem elég a világnak, hogy megveri a pásztort, ütése a nyájat is eléri. Nézzetek körül Európába, hogy éri el a nyájat is, a gyülekezetet, az Isten népét, a hajdan templomba járókat. Megveri a pásztort, és az ütése, amit a pásztorra mér, elér a gyülekezetig, a tanítványokig, a keresztény közösségig. Ilyeneket mond Jézus. Törvényszékre adnak, és megtagadnak titeket. Nem olyan rég egy papot vittek törvényszék elé, mert fölmerte olvasni a nyílt színen Pál apostol tanítását a homoszexualitással kapcsolatban a Bibliából. Börtönbe vitték. Törvényszékre adnak titeket. Kirekesztenek titeket, mondja tovább Jézus. Kirekesztenek. Sőt, üldözni és öldökölni fogja a világ az én népemet. Én érettem, mondja Jézus. Én miattam csinálják ezt veletek. És amikor ezt csinálják, diadalmasan megünneplik. Mondja tovább Jézus. Azt hiszik, hogy amikor az Istent káromolják, Isten tiszteletet tartanak. Az üldözött gyülekezet pedig elhagyott és magányos lesz, Istenhez fog kiáltani, hogy jöjjön és segítsen, nyúljon bele a történelmi eseményekbe. De Krisztus azt mondja, én már nem leszek itt. A búcsú beszédében ezt mondja, én az én atyámhoz megyek. De mielőtt test szerint itt hagyja az övéit, egészen leleplezi a világot. Hadd ajánljam azoknak, akiket ez egy kicsit mélyebben is érdekel, hogy vegyétek elő a Máté evangélium a 10. részét, szánjatok rá, 5 perc alatt el lehet olvasni, figyelmesen is. Mit mond Jézus a világról? Ott sorolja fel. Mit csinál a világ Isten népével, a keresztény közösséggel? Azt mondja Jézus, ez a világ teljesen fordított mértékkel mérő világ, amelyik a jót megbünteti, a gonoszt megjutalmazza. Döbbenetes, hogy Jézus ezeket 2000 éve elmondja. Minek, ha van szemünk látni, láthatjuk. Jézus egyetlen egy szóval ezt a világot így jellemzi, hogy sötétség. A világ az, ahol nem a világosság fog nőni, a múló idővel. Nem a tudomány parnaszusain lép előre, és egyre feljebb az ember, és lesz minden egyre világosabb, tisztább, érthetőbb, élhetőbb, szebb. Hanem a sötétség fog nőni. Az emberi fejekben, az emberi szívekben, a sötétség fog nőni a kultúrában. a politikában, a társadalmi élet különböző szintjein, azt mondja Jézus, nem a világosság, a sötétség fog növekedni. Megrendítő. Nem a rend és a harmónia fog növekedni, hanem a káosz. Az érthetetlen felfordultságok, érthetetlen összevisszaságok, érthetetlen emberi történések. Nem a józan ész, hanem a gyűlölet érdek érvényesítése fog győzni. Nem a józan ész. Jézus elmondja, hogy ebben a világban joggal és indokoltan nyugtalankodni és aggodalmaskodni fognak az ő tanítványai, a gyülekezet. Ráadásul átélik, hogy gyűlöletesek lesznek ebben a világban. És ha lehet, pusztítják őket, ahol érik, nem csak a mohamedán világban történik ez. Történik ez itt Európában is. Mégis így búcsúzik Jézus az övéitől. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Most hát Jézus azt mondja, a világ az, amikben ő nem kell, a világ nem kívánja, és őt nem is tűri el. Aztán azt mondja Jézus, hogy az övéit, nem csak a pásztort, hanem az övéit is, ez a világ gyűlöli és pusztítani fogja. A világ harmadik oldalát úgy mutatja be tanításában Jézus, hogy a világ, és nagyon rólunk van személyesen szó, belénk hatol, minnyájunkba. Döbbenetes erővel hat ránk a világ. Jézus tanítványaira, a keresztény gyülekezet tagjaira is, ránk is. Igen, testvérek, sajnos a világ megtalálható ott is, ahol az ember a legszívesebben nem látná magában. Magában. A nyomorúság idején a tanítványok észre fogják venni, hogy magukban és magukon hordozzák a világot. Egyszer csak Isten gyermekei is fogaskerekek közt találják magukat. És amikor ezt felfedezik, akkor eltölti őket a szomorúság. És ez a szomorúság el tud hatalmasodni rajtuk. Nyilvánvaló, testvérek, hogy a tanítványok magukban soha nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy ellenálljanak a világ eljövendő, egyre erősödő támadásainak. Miközben nő a sötétség. Bizony, ezt mondja Jézus, megtántorodnak a legkülönbek is. Egyszer odafordult Jézus a 12-höz, és azt kérdezte, és ó, azóta hányszor kérdezte, itt is, ebben a gyülekezetben is emberektől, ti is el akartok menni? Ti is itt akartok hagyni? Ímé eljön az óra, mondja Jézus, és immár eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok. Bár a világ, testvérek, képes behatolni a hívő ember szívébe, lelkébe, elméjébe, bensejébe, és olyan erővel, hogy fogjul tartja. Jézus mégis azt mondja, világon ugyan nyomorúságotok lesz, de bízzatok én bennem. Én ezt a világot legyőztem. Isten azzal küldte el Jézust erre a világra, hogy meggyőzze a világot. Pont ezért küldte, és Jézus erre igent mondott. Tudta az utat. Tudta, hogy ez az út a keresztfára viszi őt. És mégis ment. Kedves testvérek, Isten úgy győzi meg a világot, hogy engedi magát, mint halálok legyőzni. Nagy titok ez. Erre kiválasztott valakit, akit szeret, a fiút. És olyan fontos, hogy azt mondja róla az ige, hogy az egyetlen egyet, akit szeret, azt választotta ki erre. És engedte megölni, és mégse a halálé lesz az utolsó szó. Nem a világé, nem a sötétségé, hanem Istené. Mert akit megöltek, Isten harmadra feltámasztotta, és visszaküldte a bántalmazóihoz, hogy itt van, akit ti úgy gondoltok, hogy legyőztetek, ő a győztes. Él. Él. Mert sokszor van úgy, hogy az emberek gonoszt gondolnak, de az Isten jóra fordítja azt. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok én, meggyőztem a világot. Kedves testvérek, Jézus éppen ott győzte le a világot, ahol az tényleg a leginkább világ. Ott, ahol a legsötétebb hely van. Ott, ahol a bűn és a halál legyőzhetetlenül diadalmaskodik. Ott került Jézus a világ fölé. És joggal mondhatta, én meggyőztem ezt a világot. Legyőztem ezt a világot. Én a megfeszített és feltámadott Úr. Nem hagyta magára Jézus a gyülekezetet. Elküldte az ő segítő szent lelkét. A szenvedő gyülekezetet, az övéit segíti, amikor a téveigés szelleme és lelkisége ellen küzd. Azóta szabad személyesen is hittel hallani, amit Jézus Péternek mondott. Péter, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Kérjük, Uram, imádkozz értem, hogy ebben a világban el ne fogyjék az én hitem. Igen, szabad kérni ezt. Imádkozz értem, Jézus, ott a mennybe, hogy megmaradjak melletted. E világ minden kísértése, csábítása, hazugsága közepette is melletted. Kérlek, Uram, imádkozz értem. És ha rostába kerül az életem, és rázza a sátán, imádkozz érettem, hogy megmaradjak hitben. És azzal fejezem be, szabad nekünk Jézusra nézni minden körülmények között. Ahogy énekeljük is a 367. számú dicséretünkben majd. Azt mondta Jézus, idelen új próba és küzdelem a hívők sorsa szüntelen. Idelen. Azért ne csüggedjünk, ne féljünk. Az út rövid, végére érünk. Az álmot űzd el, készen állj, Krisztus nép, jön, jön a király. Imádkozzunk. Sokszor átéli a szívünk, a lelkünk, az életünk, hogy mint egy abrony szorít ez a világ. Sokszor megtapasztaljuk, hogy hogy kísért, hogy hogy vonz el mellőled, hogy mi mindent kínál, és nem tudunk ellenállni. Nem tudunk, még ha belebukunk se, ha be is szennyezzük magunkat se, ha megtagadjuk ígéreteinket és fogadalmainkat neked, amelyeket egyszer csendben elmondtunk. Köszönjük, Jézus, hogy rád nézhetünk, hogy rád tekinthetünk, amikor már szólni se tudunk, de legalább nézhetünk rád, reménykedve, hogy meg tudjunk majd szólalni is, könyörögve, kérve. Győztes leszek, Uram, csak te légy velem, mert nélküleg nem tudok az lenni. Túl hatalmas ez a világ, túl nagy a kínálata, túl fényes, túl izgalmas, túl csábító. Könyörülj rajtam, Uram, hogy ott maradhassak melletted. Köszönöm, hogy legyőzted ezt a világot, és a te győzelmed az én életemben is valóság lehet. Ezt kérjük tőled. Azért merjük kérni, mert Jézus ezért hozta az áldozatot. Ő ránézve kérünk, Atyánk, irgalmasan őrizd meg bennünket magad mellett. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy a múlt héten a konfirmáción készült képek letölthetőek gyülekezetünk honlapjáról. Fogadják szeretettel a családok a fotókat és a gyülekezet ajándékaképpen. Kérjük, hogy ne feledkezzünk meg pünkösdi hála áldozatunkról, melyet az úrasztal előtti gyűjtődobozba helyezhetünk el. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat jelentem. Kedden 19:30-tól tartjuk szeretett vendégségben egybekötött évadzáró FIFA férfi óránkat. Szeretettel hívjuk, várjuk tehát a fiatal felnőtt és a férfi testvéreinket kedden. Szerdán este 19:30-tól mini ifi órát tartunk. Ugyancsak szerdán 19:00-tól a kórus próbál. Csütörtökön délután 17:00-tól összevont záró hittanórákat tartunk. Tekintettel arra, hogy az ifi vezetők, illetve a fiatalok közül is várhatóan sokan Urkúton lesznek, pénteken így nem fogunk ifi órákat tartani. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletünk lesz, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk, de jövő hét vasárnap még nem nyitjuk ki a baba megőrzőt. Hirdetem, hogy június 4-én és 5-én, tehát az előttünk álló hét péntekén és szombatján karbantartó napokat tartunk Urkúton. Konferencia telepünket alkalmossá kell tennünk a nyári táborok megtartására, ami sok kétkezi munkával is jár. Férfiakat és nőket egyaránt várunk erre a szolgálatra. Akik el tudnak jönni, legyenek kedvesek feliratkozni a lelkészi hivatalban kitett jelentkezési ívre, hogy tudjuk szervezni az étkezést és a szállást. Hirdetem a presbitereknek, hogy jövő héten vasárnap az istentisztelet után egy rövid presbiteri megbeszélést tartunk itt, a templomban. Várunk tehát majd minden presbiter testvért. Gyászoló család érkezett közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Elekes Rita testvérünket, aki 51 esztendőt élhetett. Rita, gyülekezetünk és kórusunk hosszú időn át hűséges, szolgáló tagja volt. Isten adjon erőt és vigaszt családjának, rokonainak, mindazoknak, akik szerették őt. Jézus Krisztus ezt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz én bennem, nem hal meg örökre. Hiszed é ezt? Kedves testvérek, gyülekezetünk főgondnoka Brandenburg Sándor május 18-án betöltötte 60. életévét, ebből az alkalomból most gyülekezetünk vezető lelkipásztora fogja köszönteni őt. Sándor kedves, kérlek, fáradj ki az úrasztalához.
Tisztelt főgondnok úr, kedves Sándor, amikor eltűnődtem azon, milyen mondatokkal is köszöntselek, legelőször az jutott eszembe, hogy szolgálataidat és érdemeidet részletesen felsoroló méltatásnak, hosszú köszöntésnek bizonyára nem örülnél. Ismerjük szemérmes természetedet, ezért én most csupán néhány általam látott, megtapasztalt, megismert vonásodat és tettedet fogom felidézni. Teszem ezt azért is, mert úgy gondolom, hogy sokan még az aktív gyülekezeti tagok közül sincsenek egészen tisztában azzal, hogy az elmúlt évtizedekben miként is szolgáltad Isten ügyét, a gyülekezetet, a közegyházat, a tieidet és a hazádat. Köszöntőmet egy kétszavas kifejezés köré építettem, amely különös módon egy Isten tisztelettel jutott eszembe, amikor rád gondoltam. Tessenek megnyugodni, nem én prédikáltam azon a vasárnapon. És ez a két szó így hangzik, odaszánt szív. Egyszer odaszántad a szívedet az Úr Jézusnak, igent mondva az ő hívásának. Minden, ami elhangozhat életeddel és szolgálatoddal kapcsolatba, az ezzel az eseménnyel áll a legszorosabban összefüggésben. Jézusnak szántad a szívedet, és ez nem csupán szellemi, lelki, érzelmi történés volt benned, hanem konkrét döntésekben és vállalásokban, tettekben megmutatkozó döntés is. Elkötelezted magadat annak, akinek odaszántad önmagadat. Ezért aztán a Jézus által választott közösségnek, az ő egyháznak, ő egyházának is adtad magadat, kora ifjúságodtól kezdve, nem sajnálva erődet, idődet, képességeidet. Emberileg nézve bizonyára példa volt előtted presbiter édesapád, és az élete végéig egyházához is hű, szelíd, szépen mosolygó édesanyád, akiknek gyakorlati keresztény életvitele azt is eredményezték, hogy ünnep és hétköznapokon egyaránt itt voltál az egyházban. Fiatal emberként lettél presbiter, énekkarunknak megalakulása óta tagja. Szeretett Kósa Lajos főgondnok úr hazamenetele után édesapám mellett, majd mellettem lettél az egyházközség első presbitere, gondnoka. S még sokszor láttalak, s én mégis sokszor láttalak úgy, mint utolsót, mint másokat magad elé engedő utolsót, vagy egy fárasztó egyházi alkalom, vagy rendezvény végén legutolsóként hazamenőt. Csendben végeztél és végzel sokféle szolgálatot és munkát, amelyek közül felsorolás szintjén néhányat megemlítek, egyet pedig kiemelek közülük. Főgondnoki teendőid mellett részt veszel az úrvacsora szentségének kiszolgáltatásába, Isten tiszteletek lelki alkalmak közvetítésébe, rögzítésébe, alkalmanként azok hangosításában. Szerepet vállaltál a különféle rendezvényeink, erzsébeti esték, koncertek, bálok, farsangok, szeretett vendégségek, kiszállások tervezésébe, szervezésébe és lebonyolításukban egyaránt. Sokszor ültek autódba lelkipásztorok, előadók, táborok, felnőtt vagy ifjú résztvevői, különböző szolgálatokra siető csoportjaink tagjai. Ha nagy ritkán valamiért nem tudtál elmenni egy szolgálatra, sokunk számára meglepő természetességgel ajánlottad föl, és bocsájtottad rendelkezésre autódat, mondván, hogy csak vigye nyugodtan az adott kiskör, akinek épp szüksége van rá. Számtalanszor mentél küldöttségek élén Kárpátaljára és Erdélybe. Ha arra volt szükség, akkor testvér gyülekezeteinkhez segítséget vittél, és gardíroztad a határon innen és túlról, keletről és nyugatról hozzánk érkező vendégeinket és testvéreinket. És segítettél hittanosokat táboroztatni, imádkoztál ifjúsági konferenciák imaközösségeiben, és meglátogattad fiatalabb testvéreidet Mátraházán a csendes hétvégőjükön, és mentél Rácalmásra az Animassoni hétvégére, hogy megkérdezd a zenekar tagjait, hogy mire is volna még szükségük a próbáikhoz és a koncerteken való teljesebb megszólaláshoz. És részt vettél a FIFA és férfi kör biblia óráin, csendes hétvégéin, figyelmes jelenléttel, mindig felajánlva segítségedet, ha az adott közösségnek bármiben is szüksége volt rá. És szállítottad bárkás barátainkat Dunaharasztiból a Csilibe, majd késő este vissza, ha épp meghívtuk elesettebb testvéreinket egy koncertre, de maguktól nem tudtak eljönni, hiszen egy főgondnok idejéből és erejéből erre is kell, hogy fussa. És jártál minisztériumokba, állami hivatalokba, közjegyzőknél, ügyvédeknél, postán, hogy a sokféle egyházi, adminisztrációs és pályázati ügyet koordináld, intézd, magadra vállald, hogy a lelkipásztorok válláról minél több terhet levegyél. És még sokáig sorolhatnám, amit csendben tettél, és folyamatosan teszel gyülekezetünkért úgy, hogy ezek közül a legtöbbre téged senki nem is kért. És bizony nem is lett volna feltétlen a te dolgod. Nem folytatom, hiszen ígértem, hogy szolgálataidból csak néhány dolgot említek meg. Azonban felsorolásom végén kiemelem azt a munkát, ami a sok lelkiismeretesen végzett szolgálatot között is talán legelőre sorolódik. Ez az Urkuti konferencia telepünk, amelynek 2012 óta történő folyamatos építése, szépítése szívügyed. Esperes úr, édesapánk a neki adott ajándékokkal jól sáfárkodva, Istennek hála Urkút kapcsán és sok mindent kiárt, elintézett és elért, és te voltál, aki a beruházásokkal kapcsolatos számtalan ügyet szervezted, intézted Budapestről, te voltál, aki technikai műszaki kérdések sokosságát megválaszoltad, és aki kivitelezési munkák megvalósítását heti szinten felügyelted és ellenőrizted a helyszínen. Később következtek a pályázatok, projektek ellenőrzései, hiánypótlások, tárgyalások, egyeztetések, újabb és újabb pályázatok keresése, megvalósítása és kivitelezésük. Mindezek azt a célt szolgálták, hogy konferenciatelepünkön minél többen, minél jobb körülmények között vehessenek részt táborainkban és csendes hétvégéinken. Sokkal, sokkal több ez, mint egy átlagos főgondnok munkája. Hogy fáradhatatlanul tetted, csak az magyarázza, hogy szívedet odaszántad Krisztus gyülekezetének lelki otthonodnak is. A református egyházban, a Budapest déli református egyházmegye világi vezetőjeként nem csupán segítetted és segíted az egyházmegye gyülekezeteinek életét, de az évközi kanonika vizitációk alkalmaival már többször végiglátogattál minden gyülekezetet. Érdekeltek örömeik, gondjaik, hogy miként él az adott közösség, presbitérium, a lelkész családja. Mérnökként segítetted, tanácsoltad a templomokat építő, vagy éppen különböző egyházi ingatlanokat átépítő, renováló gyülekezeteket, akár hétköznapokon is odaszaladva, amikor erre ad hoc szükség volt, vagy éppen rendkívüli presbiteri gyűlések alkalmaim. Ahol feszültség támadt egy-egy templom tervezése vagy építése miatt, ott igyekeztél szelíden csitítani és megoldás felé vezetni az adott közösséget. Gyakran más, de szintén bonyolult, nehéz egyházjogi ügyekben képviselted a szelíd józanságot. És mert a közbizalom mögötted állt, kaptál egyház kerületi és zsinati tisztségeket is, ezekkel együtt pedig felelősséget és újabb szolgálatokat is. Számodra sem volt mindig könnyű az egyház kormányzói tevékenység, hiszen volt, hogy hátratétel ért. Azonban, ha bibliás hiteden megmértél egy-egy ügyet, nem futamodtál meg és nem tétováztál, ha ki kellett mondanod a belőle következő igazságot. Ha pedig ezért adott esetben el lehetetlenítettek, nem panaszkodtál, nem vádaskodtál, hanem mentél tovább, végezted és végzed immár hosszú ideje ezt a szolgálatodat is. Mert a Krisztus testének, a közegyháznak is oda szántad a szívedet. S végeztél minden egyház kormányzói gyülekezeti munkát úgy, hogy közben mindig volt világi állásod, hiszen valamiből el kellett tartanod családodat, a fiataljaink megnevezése szerint Breznó lakóparkot is, mert a lelki testvérek számára a ti ajtótok Ildikóval mindig nyitva állt. Feleséged Ildikó és 4 gyermeketek, akik már felnőttek, sokat nélkülözték a férjet és az édesapát. Bizonyára szerettek volna többet látni esténként, vagy legalább hétvégenként. Azonban minden világi és egyházi munkád és szolgálatod mellett és ellenére is jutott annyi figyelem és erő, hogy segítsétek Ildikóval gyermekeitek minden számukra igazán gyermekeiket, minden számukra igazán lényegesben, hiszen papira és mamira mindig mindenben lehetett és lehet számítani. Ma már Istennek hála az unokák körül ölelésében is lehet. És korábban is így volt ez, hiszen maradt szeretetekből, erőtökből, idősödő szüleitekre is, akik mind a 4 tőletek költöztek el a mennyei hazába, mert szíved a családodnak is oda szánt, oda szentelt szív. És végül eszembe jutott haza szereteted is, amely szorosan kapcsolódik mindahhoz, amit eddig elmondtam, mert szeretni Jézust, hitből vállalni és felnevelni 4 gyermeket, építeni gyülekezetet, a közegyházat, építeni konferencia telepet keresztény fiataloknak, ezek együtt és egyúttal azt is üzenik, hogy vállalásaid és tetteid a jövő nemzedékért is voltak és vannak, és szolgálják a hitet és a keresztény magyar holnapot egyaránt. S annyit hosszasan kellett győzködnöm arról, hogy legalább ezen a kerek évfordulón fogadjon el a gyülekezettől ajándékot. Ő végül ráállt, és ezt a rajta látható szép díszmagyar öltözetet választotta. Így ezt adhattuk neki ajándékba. Hit és hazaszeretet összeülelkeznek szívedbe, melynek az általam megemlítetteken túl oly sokféle bizonyságát adtad és adod, amit igazán azok tudnak, akik közelebbről ismernek téged. Mert szíved a hazádnak is odaszánt, odaszentelt szív. S anyikám, sokakat meggazdagító életedért Istennek adunk hálát. Neked pedig megköszönjük szolgálat készségedet, figyelmességedet, alázatodat, sokféle munkádat, a mosolyodat, és azt, hogy bár neked is van kereszted és hordozol terheket, te sosem panaszkodsz. 60. születésnapod alkalmából gyülekezetünk minden tagja nevében azt kívánom, hogy Urunk áldjon, óvjon, éltessen még sokáig erőben, egészségben, az ő dicsőségére és sokunk javára. Végezetül konfirmációs ígéddel köszöntelek. Te benned bíztam, Uram, ne szégyenüljek meg soha, igazságoddal szabadíts meg engem. Istenünk éltessen és áldjon. Igyekeztem egészen biztosan.
Nagyon szépen köszönöm. Amikor megláttam, hogy Tamás a 6. oldalt is nyitja meg, akkor csak egy ige lebegett a szemem előtt. Az, hogyha mindent megtettem volna, akkor is csak haszontalan szolga lennék.
Isten éltessen, Sanyikám. És végül szeretném megköszönni gyermekeidnek, különösen pedig feleségednek, Ildikónak a sok tűrést és lemondást. Köszönjük, Kóka, hogy elfogadtad ezt az élethelyzetet, sőt, támogattad mindenben férjedet, Sándort. Fogad kellek ezt szeretettel. Kedves gyülekezet, a mai Isten tisztelet után kérem, hogy ne siessetek haza, invitálok mindenkit egy szeretett vendégségre itt az udvarba. Most át fogom adni a szót Takaró Mihály karnagy úrnak, és ha a kórus is énekelt és köszöntötték Sándort, közösen a himnuszt fogjuk elénekelni.
Hálátlan feladat, beszéd után beszédet mondani. Ráadásul rólam mindenki tudja, hogy nem vagyok a szavak embere. Ezért engedd meg, hogy röviden köszöntselek, de ne csak úgy, mint karnagy. Mert akkor is sok mindent mondhatnék, de azt, amit igazán szívből mondanék, azt nem mondhatnám el. Ugyanis én ma a legrövidebb távolságról fogok beszélni, amely mégis a legnagyobb út az életben. Közel 60 éve, hogy egy kis aranyszőke, villogó kékszemű kisfiú feltűnt ennek a templomnak az udvarán. Itt lakott 50 méterre az udvartól a bérházban, az úgynevezett református házban. Fák, bokrok által gazdagon benőtt udvar volt ez, vadregényes világ egy gyereknek gyermekkorban. Sokszor ez hangzott el abban a református házbeli otthonban, reggel megyek át a papékhoz. És nagyon gyakran előfordult, hogy reggeltől estig az udvaron András, egy takaró, és Sanyi, egy Brandenburg végigjátszották a napot. A szülők, Károly és Sándor már évtizedek óta együtt járták a kereszténység útját, ebben a templomban, sokat sétálva ezen az udvaron. És 43 éve a kórus alakulásakor is itt álltál már fiatalemberré cseperedve, kis szőke az alapítók között. És mielőtt bevonultál volna katonának, a lelkész Károly az előző nap vasárnap, hiszen hétfőn mentél katonának, búcsúztatott téged a gyülekezet előtt, imádkozva az Úrhoz, hogy tartsa meg az életedet. Neki ez volt az utolsó imádsága. Ő aznap este 6-kor meghalt. Aztán a katona visszatért, és újra szolgálni kezdett. Református paplányt vett el, 4 gyermekük született, akiket azóta is minden vasárnap itt látni ezen az udvaron. Aztán meghalt a gyülekezet akkori gondnoka, az áldott emlékű Kósa Lajos, akinek a helyét te vetted át. Most Tamás a lelkész, és Sándor a gondnok. Aztán megint Tamás, egy másik Tamás lett a lelkész, és a gondnok Sándor maradt. A világ legrövidebb életútja ez, Sanyikám. Alig 100 méter. A református templomtól a bérházig, vagy a bérháztól a templomig, és ez az út ma is tart. Építő, hűséges, szolgáló barátom, legfőbb cél az üdvösség, és ez az élet csúcspontja is. Minden igazi út vágyott végső célja. Ma az igében azt hallottuk, bízzatok. Lehet-e egy sötétedő világban keresztényként bízni? Mert hogy 6 évtized, az már egy korszak. Neved immár ebben a gyülekezetben korszakot jelöl. Erről van az immáron 4 generáció, melyhez közöd van. Mert apád, aztán magad, az összes gyermeked után itt van, ugyan még csak babakocsiban az udvaron, unokád, egy Brandenburg és egy takaró gyermeke. A református háztól a templomig rövid az út? Nem. A leghosszabb, legértelmesebb, örök életre vivő, legnagyobb életút. Így lett Sándorkám, életutadból életcél. Maradj, szolgálj, építs, segíts, élj soká. Életedért, Soli Deo Gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Így legyen, amen. Édes barátom. Kedves Kóka, engedd meg, hogy énekkarunk nevében köszöntselek Sándorral együtt, hiszen az alapító tagok között ott volt Sándor, és házasságotok óta, bár közben sorba születtek a gyerekek, és te mindig, akkor is, amikor egészen picikék voltak, és azt lehetett volna várni, hogy hát nem jön, otthon van, a gyerekkel foglalkozik. Mindig ott voltál. Hűséget felsorakozott férjed hűsége mellé, ezért engedd meg, hogy énekarunk nevében Sándort és téged egyaránt köszöntsünk. Sanyikám, fogad szeretettel az énekar nevében. Köszönöm. Most megkérem a kórustársakat, az ennek szívesek fáradjanak ki, hogy köszöntjük mi is énekkel főgondokunkat. Ezért választottunk meg Sándornak, ez az egyik kedvence, egy halleluja.
Áldás, békesség.